Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Műsorvezető Marosi Viktor.
11 óra 6 perc, augusztus 25-e van. Üdvözlöm Önöket! A műsor első részében dr. Zsidó András Norbert társadalomkutató lesz velünk, akivel általánosságban a fóbiákról beszélgetünk, azok kialakulásáról és a kognitív viselkedés terápiáról, ami megoldás lehet a fóbiák megszüntetésére. A hírek után Pár Juliannával, a Magyar Zeneterápiás Egyesület elnökségi tagjával beszélgetünk, mikor érdemes alkalmazni és milyen eredményekkel jár a zeneterápia, valamint arról, hogy hol helyezkedik el jelenleg a klinikumban.
Egészségkód. Figyeljünk a jelekre!
Hölgyek és urak, a vendégem dr. Zsidó András Norbert, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar Pszichológia Intézetének kutatója. Üdvözlöm!
Jó napot kívánok, köszönöm a felkeresést.
Ön is azon nevet, amin én, ezen a hosszú titulusom, vagy ezen a hosszú elnevezésen.
Igen, igen.
Egyébként még mielőtt belekezdünk a beszélgetésünkbe, a fóbiákról lesz szó. Az, hogy bölcsészet és társadalomtudományi kar, ez miért lett összevonva? Mert ugye ez korábban bölcsészettudományi kar volt.
Igen, alapvetően bölcsészettudományi kar volt, de annyira sok színű palettát képvisel most már a kar, hogy úgy találta a vezetés, hogy ez nem írja le kellőképpen azt, hogy mivel is foglalkozunk, mert nem csak bölcsészet, ez a klasszikus bölcsészet van.
Az már nem volt annyira szexi.
Igen, igen, hanem kinyílt, ugye a pszichológia nagyon sok érdeklődőt vonz be, ott a szociológiai kar, antropológia, tehát a különböző olyan tudományterületek, kommunikáció, amik így már nem a klasszikus bölcsészetbe férnek bele, úgyhogy ezt reprezentálja igazából ez a változás.
Na jó, van, ezt túl is tárgyaltuk. A témánk a fóbia, illetve a fóbiánk. Nagyon sok ember szenved fóbiáktól, ami elsősorban érdekel, hogy a fóbia az egy állapot vagy egy betegség.
Hát a fóbia az igazából egy, hogyha most a patológia, tehát a konkrétan a betegség felől közelítünk, akkor az egy szorongásos zavar, de ez megjelenik, vagy hát egy ilyen fóbia, vagy ahogy a köznyelve használják ezt, egy ilyen nagyon erős félelem megjelenhet nem betegség szintjén is, hanem teljesen természetesen mindennapokban. Sőt, mi igazából azt képviseljük, azt a elképzelést, hogy ez egy teljesen természetes, tehát a félelem az egy fontos érzelem olyan szempontból, hogy segíti a szervezetnek, az embereknek a túlélését, a eligazodását a világban, és amikor ez nagyon átcsap egy ilyen túlzott félelem, ami megakadályozza a mindennapokban a helyes, vagy a személynek, a környezetének a működését, amikor ez már nagyon súlyos problémákat vesz fel, akkor mondhatjuk rá azt igazából, hogy ez egy betegség.
A jóból is megárt a sok. Ugye ez érdekes, hogy a prekoncepciókra is azt mondják, illetve az ilyen mindenféle sztereotípiák kialakítására, hogy ez bár nem helyes, de mégis a túlélésben segít. A fóbia is ezek közé tartozik?
Tulajdonképpen igen. Azt mondhatjuk, hogy igen, habár mondjuk itt azért valamelyest elválik a dolog, mert azért a félelmeknek az alapvető szintje, ami talán még nem is tűnik fel nekünk, hogy konkrétan egy félelem, hanem inkább egy ilyen óvatosság, az egy nagyon jó dolog. Tehát de arra gondolunk, hogy amikor a gyerekek hogyan tanulják meg azt, hogy mondjuk a kúszómászók, hogy ne nyúljanak bele a konnektorba. Az is tulajdonképpen egy félelem, egy óvatosság, ami kialakul bennük. Nem gondoljuk azt, hogy ez probléma, de velük marad, és akkor a felnőtt korban is tudjuk azt, hogy vizes kézzel mondjuk nem dugok be egy konyhai eszközt És ez nem egy félelem, nem félek a konnektortól, hanem csak egy általános óvatosság.
Hát ez egy elővigyázatosság, igen.
Igen, igen.
Nagyságrendileg el lehet-e mondani azt, vagy van-e arra bármilyen szám, hogy hány ember érintett olyan szorongással, amit fóbiának nevezhetünk? És most nem az elővigyázatosságra gondolok.
Hát konkrétan, ami már ilyen diagnosztizálható, tehát nem betegség szintjén jelenik meg, és súlyosan érinti az emberek életét, azt mondhatjuk, hogy nagyon nagyok a nagyon nagy változékonyság. Körülbelül ilyen 3-10% között van azoknak az aránya a teljes populációba, akik valamilyen szinten érintettek ebbe a fóbiába, és nem csak azt mondom, hogy mindig, hanem az életük során valamikor. Tehát, hogy ez az életkorral is mutat valamilyen változékonyságot. Úgyhogy azt mondhatjuk, hogy mondjuk egy ilyen durván 5-6%, hogyha átlagolni akarunk, az az, ami már ilyen betegség szintjén jelenik meg.
Nekem gyerekkoromban a pókoktól volt fóbiám, és amikor behoztak biológia órára ilyen kipreparált, de valós, csak már nem érő madárpókot, például én kimentem a teremből. Tehát az nagyon-nagyon erős volt, az nagyon emlékszem erre, hogy ez egy nagyon-nagyon erősen jelenlévő szorongás fóbiát váltott ki belőlem, viszont ez idővel elmúlt. Tehát, hogy most már valahogy ezt helyén tudom kezelni, és az a kérdés, hogy vajon ez a környezet, tehát hogyha mondjuk olyan helyen élnénk, akár Indonéziában, vagy Brazíliában, ahol ez mindennapos, akkor ez a fóbia, ez ki se alakul, mert hogy valóban velünk élnek ezek az élőlények, vagy velem marad, és ugyanúgy félek tőle a továbbiakban is. Vagy ez, ugye itt most az előbb behozta azt, hogy életkorral változik, igen, de hogy akár életkorral, akár környezettel is változhat ez?
Igen, úgy tűnik az ilyen nagy nemzetközi összehasonlító tanulmányok alapján, hogy ez környezetileg is változik, tehát ott kifejezetten azt nézték meg, hogy a különböző országokban, amik természetközelibbek, meg amik inkább a párosba fókuszálódnak, ott van egy különbség, és találtak kis eltéréseket, hát nem ilyen óriási nagy különbségekre kell gondolni, hogy egyik helyen nem jelenik meg a fóbia, másik helyen meg igen, de azért minimálisan úgy tűnik, és ezt a később mi is megerősítettük másik tanulmányunkban, hogy ha valaki közelebb van a természethez, közelebb érzi magát a természethez, vagy olyan helyen él, nem mondjuk egy nagyváros közepén, hanem inkább mondjuk falun, vagy akár egy város szélén, egy természeti környezetben, akkor kisebb valószínűséggel találunk ott fóbiás embereket. Na most nyilván ez még nem zárhatjuk ki azt, hogy vagy azért költöznek ki, mert ők nem félnek semmitől, vagy pedig azért alakult ki egy ilyen alacsonyabb szintű félelem, mert ők kint élnek, tehát hogy ezt így nem tudjuk konkrétan megmondani. Viszont volt egy másik vizsgálatunk is, ott pedig Thaiföldön végeztünk egy ilyen felmérést, és az alapján úgy tűnik, hogy és ott a kígyók képezik tulajdonképpen így a mindennapjait sok embernek, még a városban is, ők kevésbé félnek ezektől az állatoktól, viszont más állattól, ami nem gyakori, mondjuk a, nem is tudom, a pókok, attól nem alakul, tehát ott nincs, tehát nem kevésbé félnek az állatoktól, hanem ami gyakrabban jelenik meg, attól kevésbé félnek. Ugyanúgy jelen vannak a fóbiák, csak alacsonyabb szinten.
Ez egyébként lehet hajlam kérdése is? Tehát nem csak, ugye most beszélgetünk környezeti tényezőkről, és arról, hogy ez korral változhat, de például ez, hogyha mondjuk egyik tényező sem adott, akkor ez hajlam kérdése is lehet? Tehát ez például genetikailag öröklődhető?
Valószínűleg, tehát mindenképpen van egy hajlam, ami úgy gondoljuk, hogy előír valamilyen mozgástartományt egy személyre, tehát hogy attól függően, hogy milyenek a környezeti feltételek, az illetőben már egy könnyebben kialakul a fóbia, vagy nehezebben, tehát ez mindenképpen ez így van, tehát van egy ilyen emberek közötti változékonyság, ami tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy vele született, hogy ő mennyire lett hajlamos kialakítani egy ilyen bármilyen fóbiát tulajdonképpen.
De akkor innen beszélünk patológiáról?
Hát tulajdonképpen innen még nem, mert nem gondoljuk azt, hogy bárki fóbiásnak születik, hanem inkább azt mondanám, hogy ami nagyjából ilyen 8-10 éves kortól beszélhetünk arról, hogy valaki fóbiás, tehát akkor lehet igazából erre az életkorra vezetik vissza a legtöbb fóbiának a kialakulását, vagy a megszerzését tulajdonképpen. Milyen? És ez is mondtam, hogy csökken igazából életkorral, mert az idősebb populációban viszont ritkább.
Milyen tüneteket produkál az, aki hajlamos a fóbiákra? Most mondta azt, hogy 8 éves kor körül már ezt föl lehet ismerni. Egyébként van, hogy korábban is fel lehet ismerni?
Hát tulajdonképpen van ennek egy változékonysága, tehát hogy nyilván korábban is előfordulhat. Ez a legtipikusabb életkor, igazából én azért ezt emeltem ki. Az, hogy milyen tünetek vannak, igazából az a történet, amit ön mesélt, az egy nagyon klasszikus példája ennek, mert hogy az elkerülés az egy nagyon legfontosabb dolog igazából, ez egy viselkedéses érzelemszabályozásnak is szoktuk nevezni, mert hogyha elfordulunk valamitől, vagy elkerüljük, direkt elmegyünk a közeléből, akkor ezáltal tudjuk csökkenteni a szorongásokat, a félelmeket, a negatív érzéseket, nem gondolunk rá, Úgyhogy ezért az elkerülés az mindenképpen egy ilyen nagyon meghatározó dolog lesz a fóbiákban. Nem feltétlen mondanám, hogy tünete, de hogyha mondjuk már patológiáról beszélünk, vagy ilyen konkrétan megbetegedésre, akkor is ez egy ilyen vezető tünet, és nagyon korán felismerhető általában a felmérő teszteknek is a részét képezi, hogy rákérdezünk, vagy megnézzük azt, hogy ki mennyire kerüli el ezeket a dolgokat.
Az információk mennyiségének növekedése, ami mondjuk az elmúlt 20 évben történik velünk, hat bárhogyan a fóbiák kialakulására? Lehet attól valaki hajlamosabb a fóbiákra, hogy többet tud a világról?
Hát ez egy érdekes kérdés. Nem tudok róla, hogy konkrétan vizsgálták volna. Viszont én úgy gondolnám, hogy lehet ennek pozitív, meg negatív hatása is. Már csak azért is, mert nekünk van olyan vizsgálatunk, amiben ilyen vérsérülés injekció orvosi félelmek kapcsán találtuk azt, hogy akinek több tapasztalata van, az kevésbé lesz hajlamos félni az ilyen helyzetektől. Tehát, hogy tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ha van egy tudás, nem csak tapasztalat, hanem tudás, tehát van egy tapasztalat, meg egy tudás, akkor az jelenthet védelmet tulajdonképpen. Mert hogyha megértjük a helyzetet, inkább érezzük azt, hogy kontrollunk van fölötte, tudjuk azt, hogy ha elmegyünk egy fogoros, az akkor mi fog történni. Tudjuk azt, hogy mondjuk Magyarországon olyan szempontból nem érdemes félni a kígyóktól, hogy nem mérgezőek, tehát nincs olyan, ami megmar, és nekem komoly problémám lehet. Ez egy olyan fontos tudás, ami segíthet legyőzni a félelmet. Ugyanakkor nyilván, hogyha az illető már alapvetően nagyon fél, akkor belekerülhet egy ilyen negatív körbe, hogy itt is azzal találkozom, ott is azzal találkozom, tulajdonképpen felnagyul egy ilyen, tehát azt érzi, hogy sokkal valószínűbb, sokkal gyakoribb egy-egy ilyen helyzet, mint hogy valóságosan, mert mondjuk olyan cikkekkel találkozik, hogy itt is kígyóval találkoztak, ott is kígyóval találkoztak, ebbe az erdőbe is van, ott is van, és lehet, hogyha mondjuk hetekig kirándulna, akkor se látna egyetlen kígyót se, de mégis az az érzése támad, hogy ez sokkal gyakoribb, mint valóságosan, és ezért ez viszont növelheti a félelmét. Tehát, hogy ez egy ilyen kétélű fegyver igazából.
Na és akkor eljutottunk egy kérdéshez, amit nem lehet megkerülni, a COVID. Van-e arról bármi kutatás, vagy bármilyen információjuk, hogy a COVID után, vagy a COVID közben a fóbia hogyan jelent meg az emberek életében? Kialakult-e, tehát hajlamossá vált-e valaki fóbiákra egy olyan élethelyzetben, vagy egy olyan élethelyzet után, amire tényleg senki nem számított?
Hát igen, nyilván előhozhat tulajdonképpen olyan, vagy ez is igazából egy olyan környezeti hatás, ami ugye nem lehetetlen számítani, vagy nem egy ilyen természetes, egy olyan nyomást helyezhetett emberekre, aminek következtében átcsaphatott egy ilyen természetes óvatosság fóbiává. Itt főleg például az undor szerepét emelhetjük ki, illetve az egyik kollégám mostanában pont ennek kapcsán kezdett el foglalkozni egy ilyen szintén egy ilyen viselkedéses immunrendszer jelenségével, ami azt mondja ki, vagy azt írja le, hogy hogyan is kerüljük el a különböző patogéneket, és alapvetően teljesen természetesen az védekezési reakció, mondjuk az undor, hogyha valaki tüsszent, mert hogy az is nyilván kódolt bennünk, hogy próbáljuk ezeket elkerülni, de most nyilván, amíg eddig azt gondoltuk, hogy biztos náthás, és hogy tulajdonképpen nem lesz semmi bajunk, eddig akkor ez felerősíthet a maga a COVID-járvány olyan trendeket, hogy úristen, lehet, hogy pont én is a koronavírus kapom el, és ki tudja, hogy mi lesz ennek a vége, de rengeteg olyan dolog van még mindig, amit nem tudunk ezzel kapcsolatban megmagyarázni, és nem lehet tudni, hogy kire hogyan fog hatni. Tehát, hogy abszolút ilyen trendeket felerősíthet, és nyilván, hogyha valaki alapvetően benne van egy ilyen félelem, vagy szorongás, vagy idegesség annak kapcsán, hogy betegségeket kaphat el, akkor ez átcsaphat tulajdonképpen egy ilyen szociális félelembe, és vagy inkább ilyen elkerülés kapcsán, tehát hogy elkerülöm a társas helyzeteket, nem járok társaságba, problémát okoz elmenni boltba, stb. Tehát, hogy tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy felerősíthet, vagy előhozhat tulajdonképpen már alapvetően meglévő problémát.
Mi a helyzet a tagadással? Mondok egy példát. Amikor az első vagy a második hullám után feloldottak bizonyos korlátozásokat, például nem kellett maszkot viselni egy plázában. Én azért ettől elég sokáig még viseltem maszkot, nyilván lévén, hogy a vírus nem múlt el, meg ő nem tudja, hogy a korlátozás véget ért, de így elkaptam olyan megjegyzéseket, hogy nézd már a hülyét, még viseli a maszkot. Tehát, hogy például egy ilyen reakció, én azt gondolom, hogy ez nem egy normális reakció. Tehát egyrészt semmi köze hozzá senkinek, másrészt, tehát nyilván ez a más életébe vájkálás, ez valami hiányt mutat. De az, hogy valaki így, ilyen formán tagadja mondjuk a vírus létezését, az nem lehet, hogy a fóbiának egy ilyen tagadott, vagy egy ilyen látens formája?
Hát ennek sok háttere lehet igazából. Nyilván maga az is egy megnyugtató állapot lehet a személyek számára, tehát hogyha már nem kell maszkot hordani, nincs ami emlékeztet rá, hogy valamilyen probléma van, akkor sokkal könnyebben el tudom ezt felejteni, és meg tudok birkózni azzal, hogy ez milyen szorongást keltett bennem. Most nyilván nem tudjuk megmondani, hogy éppen ezek az illetők egy szorongást értek át, és nekik tulajdonképpen egy megkönnyebbülés volt, hogy azáltal, hogy azt kommunikálták feléjük, hogy most már nem kötelező, ezért nyilván nem is szükséges, és ezért nyilván már fel lehet lélegezni, mert nincsen probléma, és ők ebbe ezt gondolják, vagy alapvetően onnan indult az egész, hogy ők alapvetően nem hitték el, hogy ez komolyabb problémát okozhat, vagy hogy rájöttek komolyabb veszélyt jelenthet.
Na igen, de itt vannak ugye a vírustagadók, akkor ők is fóbiások valahol?
Hát lehet, hogy vannak közöttük. Tehát, hogy nincs szerintem egy ilyen általános kérdés, nem lehet azt mondani, hogy
valaki azért tagad, mert...
Igen. De elképzelhető, hogy vannak közöttük olyanok, akik egyszerűen nem tudnak ezzel a félelemmel szembenézni. Tehát, hogy persze ez lehetséges.
A beszélgetésünk végén térjünk egy picit arra, hogy milyen terápiák, vagy milyen kezelési módjai vannak a fóbiáknak.
Alapvetően, ami a leggyakoribb, tehát a fóbiákat egy ilyen kognitív viselkedés terápiával lehet a legjobban célozni, ez annyit tesz, ezek nagyon gyors, viszonylag rövidebb idejű célzottan a viselkedést, tehát olyan terápiák, amik a viselkedést próbálják átbillenteni, vagy tulajdonképpen megváltoztatni.
Tehát új szokásokat adnak? Konkrétan szokásoknak a megtanulásáról van szó, nem?
Mondhatjuk azt is, hogy inkább azt is mondhatjuk itt a fóbiák esetében, hogy a bizonyos szokásoknak az elfelejtése, vagy a nem alkalmazása. Mert olyan szempontból, hogy például a különböző állatfóbiák kapcsán nagyon gyakran felmerülhet az, hogy az illetők elkezdik elkerülni a parkokat. Nem szívesen mennek keresztül egy parkon, mert mit tudom én, pókokkal akármilyen találkozhatnak, inkább úgy gondolják, hogy inkább kerülőt tesznek, mert hogy akkor biztosan elkerülhetik ezeket az állatokat, és mondjuk egy ilyen viselkedés terápia kapcsán el lehet érni azt, hogy ne okozzon nekik azt problémát, hogy egy parkon keresztül kell menni, ne éljenek át olyan mértékű félelmet, vagy szorongást, hogy az nekik rossz legyen, tehát tulajdonképpen ne a fóbia vagy a félelmük határozza meg azt, hogy hogyan szervezik a saját és mások életét. Tehát itt ez a kulcs. Itt rengeteg lehetőség van. Vannak nyilván az alapvető és a lehető legjobb az, hogyha a személyesen tudunk felkeresni egy olyan terapeutát, klinikai szakszilógust vagy pszichiátert, aki ilyen módszerrel tud nekünk segíteni. Ezek mondom nagyon rövid terápiák, tehát mondjuk egy ilyen 2 hónap, 10 alkalmasra kell gondolni, nagyon jól célzottan lehet csökkenteni a félelmet és a szorongást, tehát nem kell évekig terápiába járni, és hatékonynak is tűnnek. Tehát amit én így olvastam, vagy láttam olyan tanulmányokat, ezek jól működnek általában. Vannak új módszerek, próbálkoznak nyilván a modern technológiát is bevonni, és vannak számítógép alapú terápiák, vannak virtuális valóság alapú terápiák, ezek mind ezt a kognitív viselkedés terápiát veszik alapul, és mondjuk egy olyan jellegű manipulációval dolgoznak, hogy mondjuk elkezdik hozzászoktatni tulajdonképpen az illetőt annak a negatív dolognak a látványához. Vagy megpróbálják ezt az elkerül magatartást csökkenteni, és akkor úgy tűnik, hogy ezek valóban vezethetnek ilyen pozitív változáshoz, tehát nem fog annyira félni az illető, de azért továbbra is azt mondhatjuk, hogy egy ilyen személyes jelenlét az mindenképpen szükséges, vagy hát én úgy értem itt a személyeset, hogy valamilyen terapeutának, valakinek ezt mindenképpen felül kell vizsgálnia. Ezek az ilyen, hogy is mondjam, az olyan terápiák, ahol nincs konkrétan egy terapeuta, azok inkább úgy hatásosak, most úgy tűnik, hogy ilyen, ha már az illető átesett egy terápián, akkor utána segíthet neki, hogyha esetleg kiújulna a félelem, fönntartani ezt az állapotot, hogy ő nem szorong, tehát inkább ezek ilyen kiegészítő jelleggel, és ott is konzultációk mentén használhatóak, önállóan nem.
Köszönöm a beszélgetést.
Nagyon szépen köszönöm én is.
Hölgyeim és uraim, dr. Zsidó András Norberttel, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar Pszichológiai Intézetének kutatójával a fóbiákról beszélgettünk. Mindjárt folytatjuk az egészségkódot a zeneterápiával.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.